Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Egy megtiszteltetés számomra az, hogy a Mindentudás Egyetemének a megnyitó előadója lehetek. És talán kezdjük is el. Én egy fizikus vagyok, vagyis természettudós, ami azt jelenti, hogy hiszek abban, hogy a természeti jelenségeket meg lehet mérni, matematikailag le lehet írni, és előre lehet jelezni. És ebben senki se találna abszolút semmi kivetnivalót. Ez az, amit mi fizikusok, természettudósok nap mint nap teszünk, és amiben hiszünk. Viszont mi történik akkor, hogyha a természeti jelenségeket helyettesítjük emberi viselkedéssel? Az emberi viselkedést meg lehet mérni, matematikailag le lehet írni, előre lehet jelezni. Ez önmagában egy nagyon ijesztő gondolat. De nem igazán kell megijedjünk, ugyanis van egy titka a tudománynak, amiről nem igazán beszélünk. És pedig az, hogy az a fantasztikus tudományos fejlődés, aminek az elmúlt 100-200 évben a részei voltunk, az igazából megállt a természettudományok határán. Mit értek ezen? Értem azt, hogy ki és hogy meg tudjuk jósolni pontosan egy elektronnak a pályáját, de nagyon-nagyon nehéz számunkra megjósolni a gazdasági kríziseket, a tőzsde hullámait. Ki és be tudunk kapcsolni géneket a testünkön belül, viszont reménytelen háborúkat, kríziseket megjósolni. És ennek megvannak az okai, hogy végül is itt megálltunk ezen a határon. Ugyanis a baci egyáltalán nem sértődik meg akkor, hogyha a mikroszkóp alá tesszük őt. A hold nem perel be bennünket, hogyha rászállunk a felületére. Az elektronnak nincsenek személyiségi jogai. Viszont ahhoz, hogy az ember tanulmányozzuk, pontosan úgy kéne figyeljük, mint az elektronokat vagy a bacikot figyeljük. Folyamatosan 24 órán keresztül állandó mikroszkóp alá téve. És ki az közülünk, aki hajlandó volna ezt felvállalni? Az igazság az, hogy egyre inkább mindnyájan. Mit értek ezen? Manapság az is hozzátartozik ehhez a gondolkodáshoz, hogy ahhoz, hogy bármit is megjósoljunk, ahhoz adatokra van szükségünk. Óriási mennyiségű adatra. Ugyanis bárki, aki azt állítja, hogy adat nélkül tud jósolni, az vagy tenyérjós, vagy biznisz tanácsadó, de semmiképpen sem fizikus vagy matematikus. Ez viszont nagyon változik, ami az emberi viselkedést illeti. Ugyanis mindnyájan használunk e-mailt, és az e-mail szolgáltatónk pontosan tudja, hogy kik a barátaink, mit érdekelnek bennünket. A mobiltelefon szolgáltatónk tudja, hogy hol vagyunk, hova megyünk, kikkel kommunikálunk, milyen gyakran kommunikálunk. A bankunk tudja azt, hogy mit tudunk megengedni magunknak, mi az ízlésünk, hol vásárolunk, hova megyünk, merre utazunk. Tehát ennek az óriási adatmennyiségnek köszönhetően, ami különböző adatbázisokban összegyűl, a mai modern világban élő ember élete majdnem percnyi pontossággal követhető. Tehát egy olyan világban kezdünk élni lényegében, amelyben igenis lehet az emberi viselkedést tanulmányozni. Viszont itt felmerülhet egy jogos kérdés, amint korábban ez végül is vezethet egy alapvető paradigmaváltáshoz, és mit értünk paradigmaváltáson itten? Azaz, hogy az elmúlt 200 év tudománya lényegében azzal volt elfoglalva, hogy eszközököt dolgozunk ki arra, hogy megmérjünk különböző jelenségeket. Ezért van nekünk mikroszkópunk, ezért fejlesztettük a mikroszkópot, hogy meg tudjuk érteni a mikroszkópiai világot, meg tudjuk érteni a baciknak, a sejteknek a viselkedését. Ezért fejlesztettük ki a távcsöveket, amelynek segítségével a távoli világot, a galaxisokat, a távoli bolygókat próbáljuk valamilyen módon leírni. A paradigmaváltás abban áll, hogy megszületik most egy olyan új tudomány, amely olyan adatokra épít, amely már a rendelkezésünkre áll. Számunkra a kihívás nem az, hogy összeszedjük az adatokat. Ezek már különböző adatbázisokban léteznek, hanem a kihívás igazából az, hogy megértsük ezt a masszív adatmennyiséget, és értelmezzük, és megértsük az emberi viselkedés törvényeit. Na most, hogyha az emberi viselkedés törvényeiről van szó, akkor a másik alapvető kérdés az, hogy miért érdekel bennünket ezt? Különösen az én esetemben, amint hallották korábban, hogy én fizikus vagyok, aki Bukarestben fizikát tanult, majd Budapesten szintén fizikát tanult, és végül Bostonban doktoráltam szintén fizikából. Ami felvet egy nagyon alapvető kérdést. Miért foglalkozik egy fizikus az emberi viselkedéssel? És különösen, hogyha ezt élezni szeretném a kérdést, akkor ezt így tenném fel. Miért hallgatnának önök egy fizikust, amikor az emberi viselkedésről van szó? Miért nem fordulnak egy pszichológushoz, egy agykutatóhoz, egy szociológushoz? Nem igazából az ő területük ez a téma? És itt egy vallomással tartozom. Engem egyáltalán nem érdekel az emberi viselkedés. De az emberi viselkedés azért tanulmányozzuk, mert ez egy út. a megismerés felé. És erről szeretnék egy néhány percet beszélni. Engem, ami igazán érdekel, az a komplex rendszerek viselkedése, a komplex rendszerek elmélete. Vegyünk egy néhány példát komplex rendszerekre. A komplex rendszer az agy, amely több milliárd neuronnak a kommunikációján keresztül létrehozza az öntudatot, azt, hogy képesek vagyunk látni, gondolkodni, ellátni eseményeket. Ilyen komplex rendszer a gazdaság, ahol több millió gazdasági szereplő, cégek, egyének, döntéshozók valamilyen módon együttműködnek, és létrejön egy többé-kevésbé működő gazdaság. És ilyen komplex rendszer a sejt, ahol több ezer génnek a kommunikáció során létrejön az, amit életnek nevezünk. És az alapvető kérdés számunkra az, hogy hogyan írjuk le ezeket a hihetetlenül bonyolult komplex rendszereket. A jó hír az, hogy az elmúlt 10 évben egy komoly előretörés történt ebben az irányban. És leginkább ezt talán a hálózatelméletnek köszönhetjük. A hálózatelmélet, ami igazából az elmúlt 10 évben az én kutatási témám is volt, azzal foglalkozik, hogy a bonyolult rendszereket a struktúrákon keresztül próbálja megérteni. Egy hálózatkutató a sejtben egy bonyolult génhálót lát, amelyik azt a térképet látja, hogy hogyan kapcsolódnak a gének egymáshoz, amit itt a baloldali ábrán látjuk. A hálózatkutató a világhálóban egy nagyon-nagyon bonyolult hálót, egy térképet lát, amelynek segítségével próbáljuk optimalizálni azt, hogy hogyan lehet információt megtalálni ebben az óriási adatmennyiségben. Szerencsém volt nekem olyan szempontból, hogy ezelőtt több mint 12 évvel része voltam egy kutatási vonalnak az Albert Rikával együtt, amelyben bevezettük a skálafüggetlen hálók elméletét, amely meghatározó szerepet játszott a hálózatelmélet kifejlesztésében. Ez annyira illusztrálja ennek a cikknek a szerepét, az az, hogy a cikk 10 éves évfordulóján a Science magazin, amelyik talán a legrangosabb tudományos folyóirat, ami a világon létezik, egy külön számot jelentetett meg, egy évfordulós számot, mindegy értékelvén az, hogy mi történt az elmúlt 10 évben, és valóban egy 10 éves évforduló, egy cikk 10 éves évfordulója, ez nagyon nagy dolog. Ennek a területnek a fontosságát mutatja az is, hogy az Egyesült Államok Akadémián belül működő National Research Council, amelynek a szerepe az, hogy az Egyesült Államok kormányát, illetve különböző szervezeteket ellát tanácsal arra, hogy a tudományban, a társadalomban milyen folyamatok vannak, tehát ilyen szakmai tanácsal látja el őket, már 2 tanulmány jelentetett meg a hálózatelméletről, kijelentvén, hogy itt egy új tudományterület született, amely saját önálló intellektuális kihívásokkal és kérdésekkel rendelkezik, amelyek nagyon-nagyon fontosak, úgy a gazdaság, mind a tudomány számára, ezért úgy kell tekintsünk tényleg, úgy kell támogassuk ezt szeretet, mint egy külön tudományág. És ez meg is történt, az Egyesült Államokban az elmúlt néhány évben több 100 millió dollárt szántak hálózatkutatásra és a hálózatok megértésére. Viszont, amit ma szeretnék mondani az, hogy bár a hálózatkutatás hihetetlenül fontosabb komplex rendszerek megértése érdekében nem elégséges. Ugyanis valóban szükség van térképre. A térkép az elkerülhetetlen, és a térkép megértése elkerülhetetlen, viszont egy komplex rendszer sokkal többből áll, mint maga a hálózat. Mondjak egy néhány példát. Például, bár nagyon fontos lenne, hogy megértsük az agyasejtek, hogyan kapcsolnak egymáshoz, ahhoz, hogy igazából megértsük az agy, hogyan működik, az is szükséges, hogy lássuk, hogy időben ezek a kapcsolatok hogyan változnak meg, mikor sülnek el a különböző neuronok, mikor vannak ezek a kisülések rajta. Tehát egy ilyen dinamikai jelre van szükségünk, amely valós időben mutatja minden neuronnak a viselkedését. A gazdaság esetén, amit felhoztunk korábban példának, nem elégséges az, hogy ki kinek ad el, ki kitől vásáros. Szükséges az, hogy értsük ennek az időbeli folyamatát, hogy hogyan az érték hogyan megy föl, hogyan megy le, hogy az árak hogyan mozognak, és tényleg ezek a kapcsolatok hogyan szűnnek meg és épülnek ki. Ugyanúgy a sejten belül szükségszerű, hogy megértsük a sejtemből található genetikai hálót, de nem elégséges. Ahhoz, hogy tényleg megértsük, hogy a sejt hogyan működik, fontos volna számunkra az, hogy lássuk, hogy a gének mikor és hogyan kapcsolódnak ki és be. Mi ennek a rendszernek a belső dinamikája. Tehát a komplex rendszerek megértéséhez hozzatartozik a hálózat megértése, és ez nagyon-nagyon fontos lépés, de ugyanakkor szükségszerű, hogy megértsük azt, hogy az időben ez a rendszer hogyan fejlődik, hogyan alakul ki. Na most nagyon szeretnék olyan információt összeszedni, hogy minden neuron mikor sül el valakinek az agyában. Nagyon szeretnék a gén esetében hasonló információhoz hozzájutni, de ilyen információ nem létezik. Ezeket az adatokat a tudomány mai állása szerint nem lehet összeszedni. Számunkra pillanatnyilag a legtanulmányozhatóbb komplex rendszer az a társadalom. Ugyanis az óriási adatmennyiségnek köszönhetően minden komponensek, vagyis minden egyénnek a viselkedése valós időben követhető. Tehát számunkra a társadalom és az emberi viselkedés tanulmányozása nem azért fontos, mert igazából az emberi viselkedés érdekel bennünket, hanem azért, mert ez egy út a komplex rendszerek megértése felé. Ez a legmérhetőbb rendszer. Na most, tovább lépve ezen az úton, igazából a fontos kérdés az, hogy pontosan milyen emberi viselkedést szeretnénk megérteni. Ugyanis az emberi viselkedésnek rengeteg formája van. Álmodunk, szakmailag fejlődünk, kapcsolatba lépünk egymással, szerelembe esünk. Mi az, amit pontosan szeretnénk tanulmányozni? A kritériumunk számunkra az, hogy olyan emberi viselkedésformát tanulmányozunk, amit lehet pontosan mérni, és ami fontos is a társadalom szempontjából. És egy ilyen pontosan mérhető viselkedési forma az emberi mozgás. Amit itt látunk ezen a térképen, ez az én trajektórián Bostonon belül egy néhány napon keresztül. Honnan tudjuk, hogy hol jártam? Úgyhogy egy néhány hónapon keresztül egy GPS órát hordoztam mindig, amely pontosan gyűjtötte az én helyzetemet és az én hogyan mozgok a városon belül. Ha ránézek erre a trajektóriára, számomra semmilyen módon nem véletlenszerű. Én pontosan tudom, hogy mikor és hova megyek, és miért teszem azt. Akkoriban, amikor ezt adok összeszedjük, akkor itt laktam. Itt volt az intézményem, amit igazgatok a mai napig. Itt van a Harvard irodám. Tehát én nagyon is tudom azt, hogy mikor és hol és miért kellett nekem oda mennem. Viszont egy külső szemlélő számára egyáltalán nem nyilvánvaló az, hogy én mikor, hova megyek. Egy külső szemlélő számára ez a pálya valójában véletlenszerűnek tűnhet. Hogyha ez a pálya valóban véletlenszerű, akkor megvan a matematikai elméletük, amelyikkel leírjuk. És ahhoz, hogy ezt a matematikai elméletet megírjuk, igazából visszakerüljünk Európában, 1905-ben, Zürichben, ugyanis az Einsteinnak a munkásságát nagyjából mindenki ismeri, legalábbis egy bizonyos szintig, és tudjuk, 1905-ben írta meg azt a nagyon híres relativitás elmélet cikkét, aminek köszönhetőleg világhíressé vált. De ugyanakkor 1905-ben írta meg azt a cikket is, amely a kvantummechanikát intotta el, és amiért aztán Nobel-díjat kapott, nem a relativitás elméletért. És a harmadik nagyon-nagyon fontos cikk 1905-ből az, amely a véletlen mozgás elméletét vezette be. Mit értünk véletlen mozgáson? A véletlen mozgás vagy a bolyongás az egy olyan mozgás, amelyben a részecske minden pillanatban eldönti véletlenszerűen, hogy előre lép, jobbra lép, balra lép, vagy visszalép. És ennek a matematikáját igazából Einstein abból a motivációból építette fel, hogy próbáljuk megérteni a gázok és a folyadékok viselkedését, ugyanis a gázmolekulák teljesen véletlenszerűen mozognak a gázban, a levegőben. Na most, ha úgy gondoljuk, hogy valóban az egyének véletlenszerűen mozognak, akkor azt a matematikát, amit az Einstein kifejezett, lehetne alkalmazni az emberi viselkedésre, az emberi mozgásra. Viszont ahhoz, hogy megnézzük, hogy valóban alkalmazható ez a matematika, szükséges, hogy szedjünk össze adatokat, gyűjtsünk adatokra, hogy az emberek hogyan mozognak. A legelső adatsor egy érdekes forrásból származott, egy játékból. Amerikában van egy nagyon népszerű játék, amit úgy hívnak, hogy verygeorge.com. A játéknak a lényeg a következő. Veszünk egy bankjegyet, ráírjuk kézzel, hogy a weboldalnak a címét, verygeorge.com, esetleg más szövegeket is. A professzionálisabb játékosok, mert vannak ilyenek, azok rá pecsételik. Látható itt végül is a pecsétnek a jele igazán. Ha valaki megtalálja ezt a bankjegyet, és a figyelmét felkelti ez a pecsét, vagy a ráírás, akkor elmegy erre az oldalra, az oldal pedig fogja kérni, hogy írja be a bankjegynek a sorszámát, illetve írja be az irányító számát, ahol az illető éppen található. Miért teszik ezt? Mert így lehet követni, hogy a bankjegy hogyan utazik Amerikába. Ide az illető elkölti, talán valaki már szintén megtalálja, észreveszi, szintén beírja az irányító számot, és így lehet pontosan látni, hogy a dollárjegyek hogyan utaznak elsföl az országban. Ez a játék hihetetlenül népszerű, és ez az úriember valamilyen módon a szimbólum ennek a játéknak. Ezt úgy hívják, hogy Watsburg Gary, és ő a legaktívabb játékos. Legaktívabb játékos az azt jelenti, hogy több mint 3 millió dollárnyi dollárjegyet jegyében pecsételt le is indított útjára. Na most felvetődik a kérdés, hogy honnan volt neki ennyi pénze. Én találkoztam az úriemberrel, ő egy egyáltalán nem gazdag ember. Ő a Pennsylvania északi részén egy kis szerény kis faluban él. És honnan volt neki tényleg 3 millió dollárra, hogy a hobbijának éljen? A kulcsa a kérdésnek az, hogy ő igazából fegyverkereskedő. Na most Amerikán belül a fegyverkereskedés az nem hitelkártyán keresztül történik. Az emberek, akik fegyvert és muníciót vesznek, ők kimondottan munícióra árul, nem szeretnék azt, hogy tudják, hogy pontosan mit vettek, mikor vettek és hol vásárolták. Ezért minden, az üzletének a forgalmát az egyébben készpénzbe történik. Valahányszor bármilyen bankjegy megjelenik az üzletén belül, lepecsételi és úgy adja tovább. Na most, az egyik melléktermék ennek a játéknak egy óriási adatbázis, amely leírja azt, hogy pontosan ezek a bankjegyek merre utaznak. És Dirk Brackmann nevű fizikus, akkoriban Németországban dolgozott, rájött, hogy igazából ezt az adatot fel lehet használni arra, hogy megértsük az emberek, hogyan mozognak. Ugyanis a bankjegy akkor utazik, ha valaki viszi a zsebébe vagy a pénztárcájába. Tehát ha a bankjegyet tudjuk követni, akkor lényegében az emberi mozgást tanulmányozzuk. És valóban összeállított ilyen térképeket, amely mutatta, hogy a New Yorkban megjelenő bankjegyek hogyan utaztak el körbe az országba, többnyire helyileg utaztak nagyon sokat, néha nagyon nagy távolságot tettek meg. Na most, hogy ezt leírjuk matematikailag, konkrétan ő megmérte azt, hogy milyen távol utazott a bankjegy két észlelés között, és ezt az eloszlás függvényt találta. Mit látunk itt? A vízszintes tengelyen a távolságot látjuk kilométerben, a függőleges tengelyben pedig annak a valószínűségét, hogy egy véletlenszer kiválasztott bankjegy egy eltávolságot utazik ki és észlelés között. Az a tény, hogy ez egy úgynevezett logloskálán jelenik meg, arra utal, hogy ez az eloszlás egy nagyon pontos matematikai törvényszerűséget követ, amelynek ez a formája, és a jelentése igazából az, hogy legtöbb bankjegy két észlelés között nagyon kis távolságot tesz meg. Többnyire a szomszédságban lehet találni, 2-3-4-5 kilométerre jelenik meg újra, viszont van egy néhány bankjegy, amely több száz kilométerre arrébb jelenik meg újra. Na most, ez önmagában nem megdöbbentő, ezt el is vártuk. Ami megdöbbentő az, hogy igazából ezek a számok egy nagyon pontos matematikai törvényt követnek, amit úgy hívjuk, hogy Lévi mozgás, vagyis a bankjegyek mozgását nem egy teljesen véletlen mozgás ír le, hanem egy olyan, amely többnyire helyben utazik, és néha óriásikot ugrik mindezen az ábrán, és elég nyilvánvaló. Tehát lényegében ő azt találta, hogy van egy nagyon jó meghatározott matematikai formalizmus, amely leírja a bankjegyeknek a mozgását. Na most, a bankjegyekkel akármennyire izgalmas a téma, van egy komoly probléma. Ugyanis igazából a bankjegyek nem követnek egyetlen egyént sem, hanem mennek kézről kézre, mint egy stafétaként, vagy zsebből zsebből, vagy pénztárcából pénztárcába. Ami azt jelenti, hogy igazából nem segítenek bennünket abban, hogy megértsük, hogy egy egyén konkrétan hogyan mozog. Hogy túllépjünk ezen a határon, szükséges, hogy kifejlesszünk olyan technológiákat, amelyben nagy számú egyének a mozgása valós időben tanulmányozható. És az igazság az, hogy ez a technológia most már létezik. Úgy hívják, hogy mobiltelefon. Van itt ebben a teremben valaki, akinek nincsen mobiltelefonja? Egyáltalán? Itt látok egy vagy két kezet, általában egy ilyen tömegben 2-3 kéz szokott felnyúlni. Ami történik igazából az, hogy manapság a modern társadalomban, és a kevésbé modern társadalom, mint Afrikában, majdnem mindenkinek van mobiltelefonja. És bizonyára mindenki tisztában van azzal, hogy ha valakinek van egy mobiltelefonja, akkor a mobiltársaságnak kell tudnia, hogy ő hol található, mert hanem nem tudja megcsörgetni a telefonját, mikor valaki próbálja hívni önöket. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy lényegében manapság az egész föld föl van osztva különböző méretű cellára, a cella közepén található az adótorony, és a cella azt mutatja, hogy körülbelül milyen távolságon fogható annak az adótoronynak a jele. Valahányszor telefonálunk, a telefonunk kapcsolódik a legközelebbi adótoronyhoz, és azon keresztül végül is jut el a jel ahhoz, akivel beszélünk. Na most, ezeknek az adatoknak a segítsége, amit a mobiltársaságok összegyűjtenek rólunk elég pontosan lehet követni egy egyénnek a mozgását. Például itt látjuk egy egyénnek a viselkedését körülbelül két héten keresztül. 96 alkalommal telefonált ennek a toronynak a szomszédságából, 67 alkalommal telefonált ennek a toronynak a szomszédságából. Azt is látjuk, hogy nem a nagyvárosban él, hanem valahol vidéken, mert ritkában vannak a tornyok. És azt is látjuk, hogy a szomszédságában van egy nagyváros, és néha beutazik a nagyvárosban, és néha ott is telefonál. Ez valószínű az egyik az otthona, a másik a munkahelye. Ha megnéznénk azt, hogy mikor telefonál, azt is kiderülne, hogy pontosan melyik az otthon és melyik a munkahely. Amint látjuk ezen a példán keresztül, hogy a mobiltelefonok társaság kezében óriási adatmennyiség összegyűl pillanatnyilag arról, hogy mi hol vagyunk és hogy mozgunk, kivel kommunikálunk. Na most, ezt a mobiltársaságok nagyon-nagyon gondosan őrzik, két okból. Az egyik az, hogy igazából törvény kötelezi őket, hogy ezeket az információkat nem szabad kiadni. Másikok pedig az, hogy ők meg akarják tartani a felhasználók bizalmát joggal. Mert amennyiben kiderül egy mobiltársaság visszaj ezekkel az adatokkal, akkor nagyon könnyű volna átmenni egy másik szolgáltatóhoz. Viszont maguk a szolgáltatók is rájöttek, hogy ezekben azokban rengeteg nagyon-nagyon hasznos információ van, nem csak az üzletvilág számára, hanem a társadalom szempontjából is. És ezért kezdtek anonim módon megosztani adatokat kutatókkal, mint például velünk is. Anonim az azt jelenti, hogy nem kapunk neveket, nem kapunk mobilszámokat, hanem számunkra minden egyén egy ilyen részecskére, gázmolekulámá válik, amelyik mozog lesfel a térben, követvén a napi mozgását, de igazából nem tudjuk, hogy kiről van szó, nem tudjuk semmi személyes információt. Na most, ezeknek az adatoknak a segítségével egy nagyon részletes képet lehet kapni a virágról, és hogy ezt lássuk, hogy mennyire részletes, menjünk el Párizsban, menjünk el a zene éjszakájára Párizson belül. És itt, amit látok, ez egy vizualizáció, hogy a mobiltelefonok segítségével, adatok segítségével hogyan mozognak az emberek Párizson belül egy bizonyos éjszakán. Ha látjuk, hogy néha egy néhány egyén felrepül a levegőben, az nem arról van szó, hogy igazából feldobta a mobiltelefonját és később elkapta, hanem a művész, aki ezt lényegében digitalizálta, szerette volna mutatni azt, hogy rengeteg ember mozog azon a környéken, és hogyha egyszerűen a síkbe mutatná, akkor képtelenség volna valamilyen módon ezt ábrázolni. Ami fontos ebből igazából az, hogy érthető az, hogy egy egész társadalomnak a viselkedése követhető valós időben a mobiltelefonon keresztül. És ez az, amire például mi is alapozunk a kutatásunkat, amit mondtam, nyilvánvalóan anonim módon, anélkül, hogy megsértenénk személyiségi jogokat. Na most, mi az, amit lehet ezzel kezdeni? Az első dolog, amit tettünk ezzel az, hogy megmértük azt, hogy milyen távol utazik végül is egy egyén két mobiltelefonálás között, avagy egyszerűen egy órán belül. És az eredmények azt mutatták, hogy itt is egy nagyon pontos matematikai törvényt látunk, vagyis azt láttuk, hogy legtöbb egyén tipikusan 2-3-4-5 kilométert tesz meg naponta rendszeresen, viszont van egy néhány egyén, aki viszont több száz kilométert tesz meg naponta. Tehát minden egyénhez hozzá tudtunk rendelni egy bizonyos sugarat, amely belül lényegében élik az életüket, és ezek nagyon különböztek egyik egyéntől a másikig. Ez önmagában egyáltalán nem meglepő. Azt is vártuk, hogy lesznek különbség az egyének között. Ami meglepő az, hogy bár mindenki teszi a saját dolgát, oda megy, ahova neki fontos, akkor utazik, amikor ő azt fontosnak találja. A társadalom teljességében egy nagyon pontos matematikai törvény követ. Ezt a hatványfüggvény eloszlás követi, vagyis egy Lévi mozgást írunk le. Tehát amit ezek a mérések mutatnak, az az, hogy a sok látszólagos rendzetlenség és véletlen mellett vannak belső törvényszerűségek, amelyek leírják például az emberi mozgást. Na most, ha vannak ilyen törvényszerűségek, akkor lépjünk vissza a korábbi kérdésünkhez. Arról volt szó igaz, hogy az emberi viselkedés meg lehet mérni, és a mobiltelefonok például adnak eszközt arra, hogy ezt megtegyük. Matematikai le lehet írni, most adtam egy példát egy matematikai törvényre, amelyet mi közösen követünk, annélkül, hogy tudnánk róla. Viszont a harmadik tézis ennek az állításnak az, hogy ezek után előre is lehet jelezni. Mert végül is az a tesztje annak, hogy megértettünk-e egy rendszert, hogy tudunk-e előre jelezni. Na most miről van itt szó az emberek esetében? Tudjuk azt előrejelezni azt, hogy hol leszünk holnap délután 3-kor? Merre fogunk mozgani? Tulajdonképpen ez egy nagyon alapvető kérdés, és ez a kérdés egy jó néhány éve foglalkoztatott bennünket, és ennek a kutatásnak az eredménye az pontosan egy évvel ezelőtt, 2010. februárjában jelent meg a Science folyóiratban, amely lényegében azt boncolgattuk, mennyire jósolgató, mennyire előrelátható az emberi viselkedés. Meg tudjuk mondani azt, hogy hol lesznek önök holnap délután 3-kor? És mennyire pontosan lehet ezt megmondani? Na most, amit mondtam, mobiltelefonatokra hagyatkoztunk itten, itt látható két egyénnek a trajektóriája körülbelül két héten keresztül. A baloldali egyén kevesebbet mozog, körülbelül ilyen 20 kilométeres körzetben mozog el-vissza. A körök a tornyoknak felelnek, amelynek szomszédságában az illető található ott egy bizonyos pillanatban. A jobboldali egyén sokkal többet utazik, egy 100 kilométeres körzetet ír le nagy rendszerességgel, és nyilvánvalóan a trajektória nagyon más. Ez egyáltalán nem meglepő. Mindjárt azt vártuk, hogy igenis jelentős különbségek lesznek az egyének között, mikor a trajektóriát nézzük, hogy merre járnak nap, mint nap. Ami fontos ebből az ábrából az, hogy ennek az adatnak a segítségével minden egyénhez hozzá tudunk rendelni egy idősort, ami körülbelül így néz ki. amely megmondja nekünk, hogy hol található az egyén minden órában. Na most nem mindig, ami például ezek a színes vonalak annak vonalnak felelnek meg, hogy abban az órában tudjuk, hogy pontosan az egyén hol található, mert éppen telefonált. A fehér az időszakok, a fehér meg a sárga tartományok annak felnek meg, amikor nem tudjuk, hogy hol van, mert nem használta a telefonját. Ugyanis ezek az adatok csak akkor vannak gyűjtve, amikor a felhasználók használják a telefonjukat. Tehát alapjában az adatsor hiányos, viszont nagyon hosszú. Több év hasonló adatsorunk van, tehát több évre kinyúlnak ezek az adatsorok, ezért az ilyen hosszú adatsorok segítségével hozzá tudunk rendelni minden egyén idősorához egy entrópia nevű mennyiséget. Mi az entrópia? Az entrópia azt mondja meg számunkra, hogy mennyire rendezett egy rendszernek a belső viselkedése. Mit értünk ezen? Ha például ezt az állapotát nézzük ennek a rendszernek, akkor ez egy nagyon rendezett nézetrácsban tömörül gömböket látunk. Ennek a rendszernek az entrópiája nulla. Ugyanis semmi rendezetlenség nincs ebben a rendszerben, pontosan tudjuk, hogy mennyi részecske hol található. Viszont, ha hagyjuk a részecskéket elmozdulni véletlenszerűen, akkor egy újabb állapotot találunk, amelyben valamilyen módon a véletlen dominál. Ennek a rendszernek az entrópiája már nem nulla, hanem valamilyen véges értéket ér el. Minél nagyobb a rendszer entrópiája, annál rendezetlenebb a rendszer. Tehát az entrópia az a rend mértéke. Ha nulla, nagyon nagy rendről beszélünk. Minél magasabb, annál nagyobb szerepet játszik a véletlen a rendszerben. Miért fontos számunkra az entrópia? Azért, mert az entrópia a jósolhatósággal nagyon összefügg. És mutatom ezt egy példán keresztül. Térjünk vissza ebben a korábbi rendezett állapotba, és vegyünk ki egy golyót. Nézzük meg, hogy mit látunk. Itt egy golyó hiányzik, de senki számára sem igaz, kihívás megtalálni, hogy honnan hiányzik a golyó. Ugyanis azáltal, hogy a rendszer rendezett, tehát az entrópiája nulla, nagyon pontosan jósolható. Viszont, ha a golyót nem ebből a konfigurációból vesszük ki, hanem egy véletlen konfigurációból, akkor nagyon nehéz megmondani azt, hogy honnan hiányzik a golyó. Mit tanultunk mindebből? Az azt, hogyha egy rendszer entrópiája alacsony, akkor az nem csak rendezett, hanem erősen jósolható. Minél magasabb az entrópiája, annál kevésbé jósolható. Ezt meg lehet matematikailag is fogalmazni nagyon pontosan, és pedig az entrópia segítségével minden egyénhez hozzá tudunk rendelni egy mennyiséget, amit nevezzünk pinek, ami az előreláthatóság. Mi az előreláthatóság? Az előreláthatóság azt mondja meg, hogy a lehető legrobb program, amit valaki is írni tud, milyen pontosan fogja tudni megmondani azt, hogy önök hol lesznek holnap délután 3-kor. Tehát a múltbeli adatokra épülve mennyire pontosan tud az a program jósolni. Az állítás az, hogy ha ennek az értéke 0,7, akkor senki nem fog tudni olyan programot írni, aki 0,8-as pontosággal, vagyis ennél nagyobb pontosággal meg tudná jósolni az önök pozícióját a jövőben. Azért fontos az előreláthatóság számunkra, mert igazából az előreláthatóság és az entrópia nagyon összefügg egy úgynevezett Fanon egyenlőtlenség segítségével, vagyis ha megvan az entrópia, és ezt meg tudtuk vérni minden egyes egyénre az adatbázisokban, akkor hozzá tudunk minden egyénhez rendelni egy ilyen előreláthatóságot, amely megmondja azt, hogy mennyire jósolható az egyénnek a mozgása. És ezt megtettük minden egyénre, és beszéljünk arról, hogy mit vártunk igazából el. Azt vártuk el, hogy ugye a pi egyenlő nulla azok az egyének, akik egyáltalán nem nevezhetők előre, akik lényegében kockadobással döntik el, hogy hova mennek következőkor. Pi egyenlő egy kategóriában lennek azok az egyének, akiknek a mozgása teljes pontosággal előre nevezhető. Tehát, hogy írhatnánk egy programot, hogy meg tudja mondani, hogy pontosan minden hipa határon belül az, hogy hol lesznek például a hónap délután 3-kor. És hát van köztük az intervallum, ahol vannak kevésbé vagy jobban megjósolható egyének. Mi azt vártuk, hogy a legtöbb enyéig mozgását nagyon nehéz lesz előre látni. Tehát mindjárt spontának vagyunk, igaz-e? Néha eldöntjük, hogy ide menjünk, néha eldöntjük, hogy oda menjünk. Nagyon nehéz ezt megmondani, mikor, hova menjünk. Tehát itt lesz a legtöbb egyén, és azt vártuk, hogy lesz egy néhány ember, aki elég rendszeres életét él ahhoz, hogy igazából elég nagy pontosággal meg lehet jósolni azt, hogy hol lesznek valóban délután 3-kor. És nagyjából azt hiszem, ez a görbe egyezik az intuíciónkkal is. A valóság viszont megdöbbentett bennünket. A valóságban azt láttuk, hogy az egyének ezen a környéken vannak mind. Ez mit jelent az? Azt láttuk, hogy a legtöbb egyén mind az erősen megjósolható kategóriában van. Pontosabban ennek a görbének a csúcsa 0,93, ami azt jelenti, hogy egy tipikus ember kihasznál, bárkit kiválaszok itt a közönségből nagy valószínűséggel, 93%-os pontosággal meg lehet mondani azt, hogy hol lesznek önök hónap délután 3-kor. A 93% pontosság az azt jelenti, hogy a program 100 esetből 93 esetben el fogja találni, és csak 7 esetben fog hibázni. Ez egy óriási szám. Ez számunkra is nagyon megdöbbentő volt, hogy miért ilyen nagy ez a szám első látásra, de nem csak azt látjuk ebből a görbéből. Azt is látjuk, hogy nincsen senki 80% alatt. Vagyis nincsenek jósolhatatlan egyének a társadalomban. Mindnyájan valamilyen módon olyan rutinokat követünk, amelynek segítségével jósolhatókká válunk. De most ez sokszinte nagyon meglepő volt számunkra. Az egyik szempont az volt, hogy milyen kis különbségek vannak az egyének között, ami a jósolhatóságot illeti. És mit értünk azon? Az, hogy én jósolható vagyok, a számomra egyáltalán nem meglepő. Nekem különösen Bostonon belül egy nagyon rendszeres életem van. Hétfő, szerdán, pénteken bemegyek az egyetemre, kedden, csütörtökön viszont nem megy be az egyetemre, de viszont mikor nem megy be az egyetemre, akkor ugyanabban a kávéházban kezdem a reggelemet, ugyanabban a vendéglőben megyek el minden nap, minden kedden, csütörtökön ebédelni, utána ugyanabban a kávéházba térek vissza. Ezek a napok, amikor nyegében kutatok, amikor írok, amikor elvonulok, úgymond a csoportomtól. Tehát ha bárkit megkérdi, hogy bárki, hogyha követi az én úgymond trajektóriámon egy néhány héten keresztül, pontosan fogja tudni, hogy Boston belül hol leszek bármelyik órában. Viszont ez csak én vagyok. Én úgy képzeltem, hogy az a szomszédlány, akinek ilyen karika van az órában, és néha hazajön este, és néha nem jön haza este, az nem megjósolható. Úgy képzeltem, hogy a taxisofőr az nem lesz megjósolható. Viszont számunkra megdöbbentő módon azt láttuk, hogy igazából minden egyének a jósolhatósága ebben a nagyon szűk kategóriában mondott, valamikor 0,85 és 0,1 között. Mindegy teszként az egyik kollégám, az MIT-ról, Sandy Pentland, kezdte mérni a diákokat. Az Egyesült Államokban az MIT diákjait mér a diákokat, mert hogyha valaki spontán kell legyen, az a diák kell legyen, igaz? Onnan származnak a forradalmak, onnan jönnek az újítások, az új gondolatok, az új divatok. Tehát mi azt várjuk, mint egy társadalom el, hogy kedves fiatalok, legyetek igazán spontánok. Viszont a mérés azt mutatta, hogy az MIT-s diákok jósolhatósága, és nem csak jósolták, valóban meg is jósolták, hogy hol lesznek, 90-95%-os pontossággal működött. És az a hiba határ, az 5%, ami hiányzott, az kimondottan csak péntek és szombaton estére vonatkozik. Úgyhogy amit igazából látunk, az az, hogy mindnyájan hihetetlenül regulárisak vagyunk ilyen szempontból, és ez nem azt jelenti igazából, hogy nincsen szabad akarat, hanem azt jelenti, hogy nem élünk vele. Mindeniküknek megvan a jók, hogy most, mikor kimennek rá az előadásra, azt mondják, hogy na-na, nem megyek haza, elmegyek csövezni a Lánchíd alá, vagy kirohanok a repülőre, és a legelső járattal elrepülök bárhova. De garantálom, hogy senki se fogja ezt tenni. És bár a memóriánk szempontjából mi mindig arra emlékezünk, amikor eltérünk a tipikus viselkedésünktől, mert ki emlékszik arra, hogy tegnap 3-kor az irodában voltam, tegnap előtt 3-kor szintén az irodában voltam, az előtt van a nap 3-kor szintén az irodában voltam, hanem arra emlékszünk, amikor eltértünk. Ezért a memóriánk ilyen szempontból csal. Az az időintervall, amikor valóban eltérünk a tipikus viselkedésünktől, az nagyon kicsi, az a 7%. A többiben hihetetlenül jósolhatók vagyunk. Mire jó mindez? Az emberi jósolhatóságnak és a mozgás megértésének rengeteg alkalmazása van. Csak egyről fogok itten beszélni, és pedig lenne a vírusok terjedéséről. Mindnyájan emlékszünk a H1N1-es vírusra, igaz, még mindig a hírekben van valamilyen szinten. Mind a mellett, hogy szörnyen ijesztő volt, hál' Istennek egy elég gyenge vírus volt. Olyan szempontból, hogy kevesebb haláleset tudható a H1N1-esnek, mint például a tipikus influenzának. Tehát nem volt annyira veszélyes, mint amennyire féltünk tőle az elején. Amit viszont nem tudunk róla, az az, hogy ez volt az első vírus, és ez volt az első járvány, amelyiket hihetetlen pontossággal lehetett jósolni. Alessandro Vespignani, a kollégám az Indiana Egyetemen, 2009 tavaszán publikálta le a pontos jóslást arra, hogy hogyan fog terjedni ez a vírus a világon. Vagyis Mexikóból indult, és az ábrán látható az, hogy hogyan fog városról városra terjedni. Ez hihetetlenül pontos volt. Minden városra megmondta minden héten, hogy körülbelül hány egyén fog megbetegedni, és ez ilyen 10-20 emberes pontossággal működött. Azt is megjósolta, hogy októberben fogja elérni a terjedés a csúcspontját, és utána le fog csengeni. És ez így is volt. Ez egy meglepően megdöbbentő jóslás volt, ugyanis mindenki azt várja, hogy januárban éri el a vírus a csúcspontját, mert akkor általában van a maximális influenza járvány. De ez nem így volt, és azért is volt kontroverziális a jóslás, mert csak novemberben érkezett a vakcina, vagyis ő azt jósolta, hogy túl késő volt, és így is volt. Tehát hogyan sikerült neki? Csak is az emberi mozgás adatokra alapozott, a repülőgépjáratokat használta fel erre, és arra épült, hogy ez egy nagyon is reguláris mozgás, nagyon is ismétlődően ugyanezt és ugyanazt csináljuk. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert mindjárt tisztában kell legyünk azzal, hogy ha megjelenik a következő vírus, amelyik nem ennyire ártalmatlan, mint a H1N1, hanem tényleg halálos a társadalom szempontjából, az egyének szempontjából, akkor amilyen gyorsan terjed manapság egy vírus, reménytelen azt egy vakcinával vagy egy orvossággal megállítani. Egyszerűen nincs idő, néhány hónapban, néhány évbe terül egy vakcinának a kiépítése. Egyedüli esélyünk, mint társadalomként az az, hogy megállítjuk a terjedését. Ahhoz, hogy megálltsuk a terjedését, nagyon pontosan megkérjük, hogy hogyan terjed, és melyek azok az akciók, amelyek eredményesek, és melyek azok az akciók, amelyek egyáltalán nem eredményesek. Például a repülőjáratok felére csökkentése egyáltalán nem eredményes a H1N1-es megállításában, csak el fogja tolni a betegségnek a megjelenését körülbelül 2 héttel, de ugyanaz a számú ember fog megbetegedni, mint amit korábban láttunk. Tehát ilyen szempontból, döntéshozás szempontjából hihetetlenül fontos, hogy megértsük a vírusok terjedését. És ez manapság már nagyon pontosan jósolható tudománnyá vált. Na most az utolsó kérdés, ami alapvetően felmerül itten, az az, hogy meddig lehet ezt a jóslást, a jósolhatóságát, az emberi viselkedés jósolhatóságát elvinni? Hol a határ? És ahhoz, hogy ezt megértsük, talán lépjünk fel vissza egy korai példáig, ami tényleg nagyjából mindannyian ismerjük. És pedig az Londonba kezdődik, több mint 100 évvel ezelőtt, és az nem más, mint az időjárás előjelzés. Manapság mindnyáján követjük az időjárást, és hiszünk benne az, hogy amit a tévén mond, az valóban úgy is lesz holnap és holnap után. És az igazság az, hogy bár többnyire arra emlékezünk, amikor a jóslás nem teljesedett be, manapság az időjárás 90-95%-os pontosággal működik egy napra előre, ez 5-6 napon belül lemegy 50% alá, és körülbelül 19 napon belül érjük el úgynevezett kaotikus határt, amikor valamilyen szinten jósolhatatlaná válik az időjárás. A kérdés ez, hogy hol jutottunk el oda, hogy tényleg ilyen pontosan tudjuk jósolni az időjárást. Az igazság az, hogy a számítógép előtt már volt időjárás jelzés. Az angolok, akiket mindig különösebben érdekelt ez a téma, szépen minden nap összegyűjtötték az egész Anglia területéről az időjárás jelentéseket. Mi a nyomás, mi a hőmérséklet, mik a szélviszonyok, és minden reggel szépen készítettek egy nagy térképet az országról. Utána a meteorológusok körülírták azt a térképet, és mindenki elkezdett gondolkozni, hogy mikor láttunk még egy hasonló térképet. És akkor valaki felkújtott, hogy ezelőtt 3 évvel és 2 hónappal egy pont ilyen térkép volt az országban. Berohantak az archívba, előhozták azt a térképet, megnézték, valóban egyezett, a holnapi időjárás olyan lesz, mint ezelőtt 3 éve és 1 hónappal a következő nap milyen volt az időjárás. És ez nagyon jól működött. Nagyon jól működött azért, mert valóban van egy determinisztikus eleme az időjárásnak, de nem működött annyira pontosan, mint a mai számítógépes jóslások. Az, hogy igazából tudományosan lehet jósolni az időjárást, az egy Lewis Richardson nevű úriembernek köszönhető. Ez 1920-as években rájött arra, hogy igazából az időjárás az nem más, mint légmozgás. Ezért a folyadékelmélet le kell, hogy tudja írja, meg kell tudni jósolni ennek az időjárás változását. Ezért megszerezte az Anglia időjárását reggel 7 órakor egy bizonyos napon, 2 évig számolta a délután 1 órai időjárást, tehát az előjelzését délután 1 órára. Nem azért, mintha az már fontos lett volna, nyilván az időpont eltelt már. Elközben még a fronton is volt, a fronton is ezen számolt igazából. És utána lepublikált az eredményt egy könyvformában. És az eredmény katasztrofális volt. Olyan nyomás és hőmérséklet változásokat jósolt, amit Angliában a történelem folyamán soha nem láttak. De mindamellett igaza volt. A matematika, amit használt, az nagyon helyes volt. Miért nem sikerült megjósolni az időjárást? Azért, mert ahhoz, hogy jósoljunk, 3 komponensre van szükség. Végül is az egyik, a legfontosabb komponens az a számítógépes kapacitás. Az időjárás jelzés csak akkor válhatott valósággal, amikor Neumann János igazából felépítette az első számítógépet. Neumann János volt, aki személyesen összeütött egy kutatócsoportot, meteorológusokból álló kutatócsoportot Princetonban, hogy próbálják az időjárást előrejósolni. Az ő hatására vette meg az amerikai meteorológiai intézet az első számítógépét, és így vált lényegében az időjárás jóslás tudománya. Visszatérve Richardsonra, miért nem sikerült neki a jóslás? Azért, mert 3 dologra van szükség ahhoz, hogy jósoljunk, hogy előre lássunk eseményeket. Az egyik az adat. Tehát pontosan fel kell mérjük a jelenkori helyzetet, az, hogy mi történik ebben a pillanatban. A másik, ami hihetetlenül fontos, az, hogy értsük a mechanizmusokat. Legyen elméletünk, legyünk modellünk és elméletünk, ami tényleg sikeresen működik a jelenség leírására. És végül szükségünk van számítógép kapacitásra, amely valós időben tudja ezt az elméletet és az adatokat feldolgozni, és tényleg jóslásokat tud adni nekünk. Na most az időjárás esetében ennek a lehetősége igazából a 20. században adódott meg, ugyanis a műholdas és a felszíni mérések elérték azt a kritikus tömeget, hogy elég információt tudunk összeszedni arra, hogy valóban értsük a pillanatnyi időt, azt, hogy pontosan mi az időjárás az egész világon. A 19. században született meg a folyadékelmélet, amelynek segítségével, ha értjük a kezdeti állapotokat, vagyis a mostani időt, előre lehet látni, hogy hogyan fog az időjárás megváltozni. És a 20. századik szuperszámítógépére volt szükség azt, hogy ezeket az egyenleteket valós időben tudjuk futtatni, vagyis az eredmény ne két nappal azután jöjjön meg, hogy valójában az időjárás már lejárt. Na most a kérdés az, ami az emberi viselkedés illeti az, hogy el tudunk-e jutni ide. És akkor nézzük meg, ez a három kritérium hogyan működik ebben az esetben. Az emberi viselkedés esetében a 21. században az elektronikus eszközöknek köszönhetően, a mobiltelefonnak, az internetnek, a Facebooknak és a rengeteg más elektronikus eszköznek köszönhetően megszülettek azok az adatbázisok, amelynek segítségével föl lehet mérni a jelenkori állapotot, és pontosan meg lehet határozni azt, hogy mi az, hogy mit csinálunk. Ugyanakkor megszületett az egy cloud computing, vagy a számítási felhő, ez az óriási számítógépes kapacitás és technológia, amit a Google is használ, amit a Facebook is használ, hogy 10 másodperceken keresztül végigfusson óriási mennyiségű adatbázison, és választ adjon a kérdéseinkre. Elgondolkoztunk néha, hogy hogyan lehet, hogy a Google 10 másodperc alatt meg tud nézni 4 milliárd oldalt, és meg tudja keresni közöttük azt, amire nekünk szükségünk van. Erre a számítógépes kapacitás manapság már létezik. Ami igazából hiányzik, az a modell és az elmélet. És amit én meg szerettem volna önöket ma győzni, az az, hogy ez abban a pillanatban vagyunk, amikor ezek az elméletek igazából megszülettek, meg fognak születni a következő években. Láttuk már a példákon keresztül, hogy igenis vannak belső törvényszerűségek, amelyek valamilyen szinten leírják az emberi viselkedést, a társadalmi viselkedést. És meg vagyok győződve, hogy az adatok segítségével ezeket a törvényeket, ezeket a mechanizmusokat egyre pontosabbá, egyre precízebbé lehet tenni. És ennek a folyamatnak a következtében szerintem megszületedőben van egy teljesen új mozgalom. Egyesek számítógépes szociológiának nevezik, mások emberi dinamikának. Nevezzük egyszerűen a jövő tudományának. Köszönöm szépen a figyelmüket!